Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Ablonczi Balázs történészt, a Trianon 100 kutatócsoport vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonon keresztül rögzítjük a mostani beszélgetést, és mivel a járványhelyzetre tekintettel az Inforádióban is megpróbáljuk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát. És hát kerek évfordulóhoz érkezünk, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, amelynek nyomán Magyarország elveszítette területének mintegy kétharmadát, és mintegy 3 millió magyar került az elcsatolt területekre. Hát kétségkívül a magyarság történetének egyik legnagyobb nemzeti tragédiája, vagy traumája Trianon. Szokták használni azt a kifejezést, hogy velünk élő történelem. Trianon valóban mindmáig velünk élő történelem, hiszen számos következménye, vetülete, mondhatjuk, hogy napjainkig ér, sőt, mindmáig érzékeny kérdés, mind a közbeszédben, mind pedig a politika, vagy a szomszédság politika terén. Tehát Trianon napjainkban is ugyanúgy itt van és jelen van?
Igen, hát ha nem is ugyanúgy, mint mondjuk a két világháború között, hogy mondjuk a 20-as évek elején, tehát most már hál' Istennek, mondjuk nincsenek vagonlakók a nyugati pályaudvaron, mondjuk a Rákos rendezőn, meg nincsenek menekült lakótelepek, de azért a következményeiben nagyon sok tekintetben itt van. Tehát nem nagyon szoktunk belegondolni, nyilván az első dolog, ami eszünkbe jut erről általában, az a határon túli magyar közösségek. Nek a helyzete, és kétségtelenül, hogy az gyakorlatilag az ő helyzetük minden nap emlékezteti őket bizonyosan, és a magyarországi érdeklődő közvéleményt is, hogy itt valami olyan dolog történt, ami hát többé-kevésbé igazságtalan volt a magyarokkal szemben, vagy Magyarországgal szemben. Hát az az első pont, ami felidézi tulajdonképpen. Kevesebbet szoktunk arról beszélni, hogy a trianoni határ elvágott egy csomó olyan többé-kevésbé hagyományosan kiépült piackörzetet, iskolakörzetet, olyan régiókat, amelyek jobbára szervesen fejlődtek az évszázadok során. Tehát itt most, hogy egyszerűsítsem a gondolkodást, tehát itt mondjuk, amikor iskolakörzetről beszélek, például a Sárospataki Református Kollégium, amely évszázadokon keresztül vonzotta magához Abaúj, Zemplén, a keleti felvidék magyar diákjait, meg nem magyar diákjait is, hirtelen el lett vágva ezektől a területektől. És hasonló a helyzet bizonyos gazdasági vonzás körzeteket, tehát a trianoni határ nyomán alakultnak ki olyan pangó, depresszív régiók Magyarország határain belül és kívül egyébként, amelyek nagyon megsínlették a központjuk, vagy a gazdasági életük központjainak az elvesztését. És aztán Trianon itt van velünk annyiban is, a mindennapokban is, ugye nagyon sokszor szoktunk beszélni trianoni emlékművekről, meg hasonlókról, nem csak emlékműveink vannak, vagy hát bizonyos értelemben vannak, ezek is emlékművek, tele vagyunk olyan utcanevekkel és köztér elnevezésekkel, amik az elveszített területekre utalnak. Csak Budapesten több száz olyan utcanév van, amit a 20-as, 30-as években adtak, és erre a vesztességre emlékeztetik az embert. Lehet, hogy nem jár folyamatosan ez a fejünkbe, de ez valahogy, ha az ember egy kicsit figyel a környezetére, akkor látja, hogy ezek a jelek ott vannak a mindennapokban, és emlékeztetnek arra, hogy lehet, hogy már, nem is tudom, Késmárkon vagy Poprádon nem él rettenetesen sok magyar, de tulajdonképpen az valamikor a magyar királyság része volt.
Érdekes, amit a gazdasági veszteségek kapcsán az imént említett, mert ugye, hogyha ránézünk a térképre, vagy mondjuk a piros lámpánál állva elmélázunk az előttünk lévő autó Nagy Magyarország matricáján, akkor valóban a területvesztés, és hát az ezzel járó persze gazdasági és kulturális veszteség, ami eszünkbe jut, de hát főképpen a területvesztés, de akkor ez azt jelenti, hogy a gazdasági veszteség tulajdonképpen a megmaradt területeken belül is elég komolyan és hatványozottan jelentkeztek.
Hát persze, gondoljunk csak, hogy hát ugye a hírekben majdnem minden nap megjelenik mondjuk a Cserhát térsége, volt Abaúj Tornavár megyének a déli része, mint egy ilyen válság sújtott a régió, Szikszótól, Putnoktól északra. Mondjuk Putnok már maga Gömör, tehát hogyha valamit hallgató felkapna erre a fejét, akkor ez is rögtön leszögezem, de a dolog lényege az, hogy ugye ez a térség egyébként egy viszonylag fejlődő régiója volt a trianon előtti Magyarországnak, amelynek természetes gazdasági központja az Kassa volt. Miután ettől elvágták, hogy a vármegyét, úgynevezett Csonka vármegyét hoztak létre, vagy közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye, ez volt a hivatalos neve, amelynek a székhelye Szikszó lett. Na, a Szikszó nyilvánvalóan nem tudta betölteni azt a szerepet piacközpontként, ami Kassa korábban be tudott tölteni, mert egyrészt nem volt olyan lakosságszáma, nem volt olyan középosztálya, és csak nagy ügyjelbajjal tudta ellátni ezeket a funkciókat. Tehát nyilvánvalóan a térségnek bizonyos értelemben a gazdasági lejtmenete az ott kezdődik, de számtalan ilyen régiót lehetne, vagy elég sok ilyen régiót lehetne említeni, egyébként a Tiszántúlon is, ami elég meglepő módon 1910-ben még kimondottan egy prosperáló régió, tehát ezek nem az én kutatásaim, hanem Demeter Gábor, Szilágyi Zsolt és más kollégáimnak a kutatása, amiket én is igyekeztem felhasználni, az derül ki, hogy a Tiszántúl az az egyik modernizációs tengelye az 1910-es Magyarországnak, és ez a szerep ez gyökeresen megváltozik Trianon után. Tehát azt lehet mondani, hogy a főbb ilyen mutatószámokat nézzük, akár a TBC-sek számától kezdve a befizetett egyenes adóig és hasonlókig, egy drámai beszakadás következik be a régióban.
Egy gazdasági és kulturális veszteség, de hát lélekszámbeli veszteség is. Ugyanakkor hát ott vannak a Magyarországra áttelepülők. Milyen nagyságrendű volt ez az áttelepülés? Nem is tudom, hogy helyes kifejezés az áttelepülés, vagy inkább menekülésről beszélhetünk.
Ugye a törvényileg egyébként a korszakban is áttelepülésnek, sőt beköltözőknek hívták őket, tehát a törvényszövegekben így szerepelnek. Korszakban hívták menekülteknek, kiutasítottaknak, ugye nagyon sokakat neveztek vagonlakónak, persze nem minden menekült lakott vagonban, kb. 4-500 ezer emberről beszélünk. Most itt, amit az imént említett még itt a nagymagyarországos matricáról, ugye maga az ikonikus kép az ugye egy ilyen a Horvátországgal kiegészített Magyarországot mutatja, de Horvátország nem volt a Magyar Királyság része, hanem a Magyar Szent Korona országai közé számított, ez egy finom distinkció, elég széles belső autonómiával és minimális számú magyar lakossággal. Tehát már ezek a matricák ott sem stimmelnek, és visszatérve még egy pillanatra a gazdasági problémákra, ugye a mai napig azt hiszem érettségi tételként is az szerepel, hogy a trianoni békeszerződés gazdasági következménye, és akkor mindenki, és akkor el kell mondani, hogy mennyi vesz, mennyi ipari kapacitás, mennyi banki tőkét, mennyi fenyőerdőt veszített az ország. És közben én úgy gondolnám, hogy ezeket a termékeket, vagy ezeket a dolgokat egy többé-kevésbé globalizált gazdaságban be lehet szerezni, a korszakban is be lehetett szerezni, az igazi tragédia az volt, amit ön is említett, ennek egy 10 milliós nyelvi közösségből, tehát ez az 1910-es népszámlálás szerint 10 millió ember vallott a magyar anyanyelvének Magyarországon, és ebből a 10 millió emberből 3,2 millió embert elcsatoltak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden harmadik magyar. Ezek közül az elcsatolt magyarok közül jött össze ez a 4-500 ezer menekült, tehát a helyben maradók száma csökkent, de még így is egy hatalmas tömeg volt tulajdonképpen, és a mai napig a hivatalos népszámlási adatokat veszük, ugye azért mégiscsak 2,2-2,3 millió magyar él a szomszédos országunkban. És az ő sorsuk nyilvánvalóan befolyásolja azt, ahogy ma erről gondolkodunk.
Egy Trianon fogalommá lett az elmúlt évtizedekben, de vajon miért ez rögzült, és nem mondjuk a második világháborút lezáró 1947-es párizsi békekötés, mert ha jól tudom, akkor ugye jogilag is ez az, ami érvényes. Hát Trianon után voltak határrevíziók, területi változások, a végső máig érvényes térkép az a második világháború végével született meg, mégis Trianon az emblematikus, és nem pedig 1947.
Így van. Nyilván azért, mert egyrészt bizonyos értelemben hirtelen szakadt rá az ország közvéleményére. Felfoghatatlan méretű, vagy addig nem ismert katasztrófát jelentett nagyon sokak számára. Nyilván nem mindenki ugyanúgy élte meg, de most általánosítsunk egy kicsit. És tulajdonképpen nem volt erre épülve a két világháború között. Ez azért a két világháború közti Magyarország egyik ideológiai sarokpontja volt a revízió követelése. Ez az antikommunizmus, meg az időnkénti antiszemitizmus mellett. Tehát, hogy ez nagyon, tehát hogyha most egy példát mondjak, hogy a hallgatók is értsék, amikor minden iskolai napot a magyar hiszek egy elmondásával kezdünk, és ezt hallja az ember 4-8-12 éven keresztül, akkor nyilvánvalóan kialakul egyfajta viszonyulása ehhez a témához, vagy ezt egy olyan dolognak fogadja el, ami tűrhetetlen és fenntarthatatlan. Tehát Trianon nagyon erősen bevésődött, és valóban a párizsi béke, amely helyette hatályban van ma is, és bizonyos értelemben sokkal kedvezőtlenebb volt, mint a trianoni béke, egyrészt plusz 3 falut még elcsatolt Magyarország, a pozsonyi hídfőben, másrészt pedig nem tartalmazott kisebbségi jogi passzusokat. A trianoni békeszerződés tartalmazott, tehát ugye a Nemzetek Szövetségének az alapokmánya benne volt, és abban vannak megállapítva bizonyos nemzetközi processzusok arra nézve, hogy mit lehet kezdeni kisebbségi sérelmek. Az más kérdés, hogy ezeket nem nagyon lehetett kihasználni a két világháború között, hiába próbálkozott ez a magyar külpolitika, de ennek ellenére voltak ilyen paragrafusok vagy passzusok benne. Ezek az 1947-es párizsi békében ilyen nincs. De ennek ellenére Trianon rögzült, mert egy mély sokkot jelentett, utána jövő rendszer ezt a sokkot pedig gyakorlatilag bevéste az emberek tudatába, bár annyira azt gondolom, hogy nem kellett vésni, mert nagyon sok mindenki volt, aki érintett volt ebben, tehát magától is tudta, hogy ez milyen mértékű veszteség.
Ha megpróbáljuk egy kicsit számba venni az előzményeket és az okokat, akkor vajon Trianon valamilyen formában, ha nem is ezen határvonalak mentén, és nem is egy ilyen békediktátum révén, de mindenképpen bekövetkezett volna? Tehát bekövetkezett volna a monarchia széthullása és az önálló új nemzetállamok létrejötte valamilyen módon?
Én úgy gondolom, hogy nyilván Trianon nem így kellett volna, hogy bekövetkezzen, tehát hogy ezekkel a határokkal, főleg nem ezekkel az etnikai határokkal, de én úgy gondolom, hogy inkább arra hajlok, akkor így mondom, hogy a monarchiának, mint az összes nagy multietnikus, vagy több nemzetiségi birodalomnak a térségbe, ideértve az orosz birodalmat, a török birodalmat és másokat, nem volt igazán túlélési esélye a 20. században. Tehát ezek a nagyon dinamikus nemzetépítő nacionalizmusok, amik a 19. századtól fölbukkannak, aminek az a lényege, hogy nagyjából minden nemzet saját államot akar magának, kijelölve pontosan a határait nyelvileg, területileg és egyéb tekintetben. Tehát, hogy ezek a nacionalizmusok előbb-utóbb szétfeszítették volna. Most erre szokták mondani, hogy a nyilvánvalóan a monarchiának meg kellett volna változni, hogy megmaradhasson. Sokan szokták említeni a konfederációt, hogy a föderáció valamit formáját, amit hogyha át lehetett volna alakítani, és az addigi dualista államszerkezetet egy több központúvá alakítva.
De jól tudom, ez egy ideig szerepelt is, ugye talán 1916-ig, hogyha megnézzük a történeti tényeket, akkor mondjuk az Antant vagy a nyugati hatalmak nagyjából 1916-ig nem is nagyon gondolkodtak a monarchia felbomlásában, inkább egy ilyen kiegyensúlyozó szerepet szántak.
Így van, hát ez ugye egybevágott volna a monarchia hagyományos szerepével, amit szántak neki mondjuk így, tehát hogy így a saktáblán ugye a monarchiának, hogy mi volt az értelme, legalábbis mondjuk egy francia, vagy brit, vagy amerikai szemszögből. Egyrészt az, hogy ezeket az egymással sokszor torzsalkodó etnikai, felekezeti csoportokat kontrollálni tudta Közép-Európában, tehát valamiképpen összetartotta, és nem hagyta, hogy egymás torkának essenek. Másrészt pedig valamiféle elve teszelte a Balkánt az orosz előrenyomulás elől, ez főleg a 19. század második felére volt érvényes, és bizonyos értelemben, ez most furcsa hangzik, hogy ezt halljuk, de bizonyos értelemben a keleti irányú német, vagy balkáni német előrenyomulásnak is bizonyos értelemben gátja volt, egyszerűen az önsúlyánál fogva, mert hogy a monarchiának voltak saját érdekei. És amikor a világháború második felében nagyjából kiderült, hogy az Antant képviselői úgy látták, hogy monarchia ezt az ellensúlyozó szerepet már nem tudja betölteni, meg nincs is szükség rá, akkor kezdtek el nagyon határozottan a felosztásba gondolkodni, de valóban egyébként az amerikai békedelegáció például egészen 1918-ig, vagy az amerikai békeelőkészítés 18 közepéig még egy konfederatív átalakításban gondolkodott. Itt a konfederáció vagy a föderációval csak annyi a probléma, hogy ugye ehhez kellenek olyan nemzetiségi elitek, akik hajlandóak kooperálni egy ilyen föderáció keretében. Tehát az, hogy mondjuk van egy önálló, most mondok, hogy Galícia, vagy van egy önálló Erdély ebben a föderációban, például az amerikai föderációs tervek így néztek ki, lett van egy Magyarország, és többé kerül a történelmi Magyarország, és Erdély, mint egy külön föderatív része ennek az államszövetségnek, ahhoz nyilván kellettek volna a román értelmiségiek, olyan román elitek, vagy politikusok, akik ezt az egészet működtetik. Tehát beülnek a tartományi tanácsba, meg a tartományi kormányokba, meg törvényeket hoznak, meg hozzájárulnak, és a többi. Most és ehhez mindenképpen idő kellett volna. Tehát az, amikor már az uralkodó elgondolkodik az első világháború alatt, hogy át kéne alakítani az osztrák-magyar monarchiát, talán az utolsó pillanatban, az már nyilván késő. Tehát itt ez egy több évtizedes folyamat lett volna, amivel kapcsolatban azért őszintén szól, nem biztos, hogy a nemzetiségi elitek lojalitása minden esetben megvolt. Ez most félreért is ne essék, nem ilyen visszamenőleges kárhoztatás, hogy ők most elárulták volna a közös birodalmat. Egyszerűen létrejöttek azok a nemzeti államok a 19. század második felében, a királyi Románia, a Szerb Királyság, amik elképesztő húzóerőt fejtettek ki a Magyarországon élő románokra, szerbekre. Tehát ezért lett volna, ez egy nagyon problémás dolog, de persze érdemes lett volna megpróbálni.
A nemzetiségi mozgalmak az erősödő nacionalizmus mellett mi van még ott a Trianonhoz vezető után? Elsősorban a vesztes háború, az elveszített világháború?
Hát az elveszített háború biztosan, de ezen belül úgy gondolom, hogy elsősorban nagyhatalmi szándék. Tehát itt, ahogy itt előzőleg is beszéltünk erről, itt van a győzteseknek, a majdani győzteseknek egy döntése arról, valamikor 1917 végén, 18 elején elindul egy gondolkodási folyamat arról, hogy felosztjuk az osztrák-magyar monarchiát, mert már nem tudja betölteni azt a szerepét, amit neki szántunk, mert teljesen alárendelte magát a németeknek. Jól láthatóan nem tud gátja lenni a német kontinentális hegemóniának, ugye erre utalt mondjuk akár a bukaresti béke, akár a brest-litovszki béke, amit Oroszországgal, illetve Ukrajnával kötöttek a központi hatalmat, tehát úgy nézett ki, hogy az osztrák-magyar monarchia teljesen alárendeli magát, ráadásul a háborúból való kiugrási kísérletei elég valós sikerültek, hogy az új uralkodó IV. Károly megpróbált informális kapcsolatokat keresni az Antanttal, ezek a tárgyalások napvilágra jutottak, még alárendeltebb helyzetbe hozták a monarchiát Németországgal szemben, és akkor nagyjából van egy-két olyan döntés 1918 folyam első felében, ami arra vezet, hogy az Antant fontosabb döntés az, hogy azt mondják, hogy jó, ha győzünk, akkor legyaluljuk az osztrák-magyar monarchiát. És elkezdik elismerni ezeket az emigráns nemzeti tanácsokat például kormánynak, ilyen például a csehszlovák nemzeti tanács, amit a francia fél, ha jól emlékszem, 18 júniusában ismered, az amerikai csak 18 szeptemberében. Tehát, hogy van, ennek is van egy folyamata tulajdonképpen, és azzal, hogy elismerik őket, kvázi emigráns kormányként be is vonják őket hogy legalábbis szerepet juttatnak nekik a döntéshozatalba, és innentől fogva ez egy egyre gyorsuló spirál. Tehát elindultunk ezen az úton, innen nagyon-nagyon nehéz visszajönni, tehát onnantól már nagyon nehéz mondjuk 1920 elején azt mondani, hogy jó, akkor csináljunk mégis népszavazásokat, vagy jó, akkor csináljunk mégis egy konfederációt. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor az ember a fokrémet megpróbálja visszatenni a tubusba, tehát ez nem egy nagyon sikeres vállalkozás.
Nem csak Trianon a tragikus fejezete itt történelmünknek, hanem ez az 1918-20 közötti időszak is, ugye említettük az imént a háborús vereséget és veszteséget, a monarchia összeomlását, de hát ugye itt volt az őszírózás forradalom, a tanácsköztársaság, az ezeket kísérő erőszak, vörös terror, fehér terror, és mindez, hogyha megnézzük az évszámokat, akkor alig két esztendő leforgás alatt. Tehát még a trianoni békeszerződés nélkül is ez egy nagyon sűrű és vészterhes időszaka a magyar történelemnek.
Teljesen így van. Most a legutóbbi könyvemben, az ismeretlen Trianon címűben én nagyjából három erőszak hullámot különítettem el, persze ezeket nem mindig lehet tisztán elkülöníteni, mert sokszor egybe csúsznak. Tehát van egy, és ezeknek az erőszak hullámoknak az a sajátossága, hogy úgy érték, hát ez nem is váratlanul a magyar társadalom, de minden esetre felkészületlenül, mert a magyar társadalomnak, most ez alatt értve a magyarországi társadalmat, nem volt igazán háborús élménye maga a háború alatt. Persze volt jegyrendszer, meg látták az emberek a sebesült szállító vonatokat, amik hazajöttek a frontról. De igazából nem tapa egy-két epizódot kivéve, ilyen az észak-kelet-magyarországi orosz betörés, meg mondjuk az erdélyi román betörés 1916. augusztusában. Az emberek a megszállást, meg a megszállással járó mindennapi erőszakot ezt nem tapasztalták meg. Tehát nem látták azt, hogy milyen, hogy néz ki egy túlszedés, amivel egyébként az osztrák-magyar monarchia csapatai is éltek a szerb vagy az orosz fronton, hogy rendet tartsanak a civil hátországban. Hogyan néz ki ez a mindennapi erőszak, hogyan kell szembesülni akár a nemi erőszakkal, vagy hogyan lehet a megszálló hadseregekkel vagy együttműködni, vagy ellenállni nekik. Tehát itt ez a három erőszak hullám, ez nagyjából úgy különíthető, hogy 1918 végén van egy erőteljes erőszak hullám, aminek nagyon erős szociális töltete van, és néha nemzetiségi töltete is, főleg nemzetiségi területeken. Tehát a részben hazajövő katonák, részben helyi elégedetlenek, vidéken föltörik mondjuk a szatócsboltokat, elűzik a jegyzőket, elzavarják a főszolgabírókat, nagyon sokszor megrohanják a környékükön lévő nagyobb városokat, tehát vannak magyar városok, amiket konkrétan a környékbeliek kifosztanak ebben az időszakban, és aztán erre jön egy rendcsinálási hullám, ami nagyon-nagyon sok áldozatot szed. A lázongás, meg a rendcsinálás, az több áldozatot követel Magyarországon, mint a vörös és a fehér terror együttvéve. Tehát kb. 3-4 ezer ember hal meg benne. Utána jön a vörös és a fehér terror, ami viszont azért volt újdonság, mert egy ideológiai típusú terror volt. Tehát nem arról volt szó, hogy el akarjuk venni XY-tól, nem tudom én, ő a földes úr, és akkor elviszük a porcelányait, hanem arról volt szó, hogy XY ellenség, mert egyébként porcelányai vannak, nem tudom, hogy érthető a különbség a kettő között. És itt ugye van a kettőnek, a vörös és a fehér terrornak egyik körülbelül 1500-1800 halálos áldozata van Magyarországon, de nem szoktuk számba venni azokat, akiket túszként tartottak fogva, akiket letartóztattak, akiket megvertek, akik mondjuk a vörös hadseregben, a vörös hadsereg küzdelmeiben esnek el, vagy aztán hadifogolytáborba kerülnek. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon sokféle arca van ennek az erőszaknak, és a harmadik hullám az idegen megszállásoké. Román, csehszlovák, szerb megszállása a mai trianoni Magyarország területén is. Tehát mindig csak a román bevonulókat látjuk Budapesten, de igazából a román hadsereg az egészen Győrig, Veszprémig eljutott nyugati irányba. Tehát azt lehet mondani, hogy még a trianoni országnak is több mint a kétharmada, de inkább a négyötöde az megszállás alá került. És ekkor kellett szembesülni egy csomó embernek azzal, hogy itt a bevonuló csapatok botoznak, ugye a magyar büntető törvénykönyvben akkor 50 éve vagy 40 éve nem volt benne a botozás, vernek, túszokat szednek, hadisarcot szednek, tehát ez mindez, amikor Trianonról beszélünk, akkor ezek az élmények sűrűsödnek össze ebben az egy kifejezésben.
Ezek a magyarországi események így 1918-19 táján mennyiben és miként alakították Magyarország nyugati hatalmak általi megítélését? Mondjuk befolyással lehettek-e mindezek a történések a trianoni végkifejletre?
Hát igenis, meg nem is. Tehát a helyzet az az, hogy ez ma nagyon furán tűnik nekünk, de mondjuk a párizsi békekonferencián egy elég befolyásos frakció, britek, franciák, amerikaiak gondolták úgy, hogy tulajdonképpen Tisza István, Károly Mihály és Kun Béla többé-kevésbé ugyanazt akarja, hogy ezek mind a magyar nacionalisták és Szent István ezer éves országáért harcolnak. Tehát ez ma nyilván a mi percepciónkból ez nagyon furának tűnik, hogy Kun Bélát bárki ilyesmivel vádolja, de ez egy létező és elég befolyásos vélemény volt a korszakban. A megengedőbbek azok azt mondták, hogy nyilván mondjuk a tanácsköztársaságra már azért került sor, mert hogy az Antant olyan lehetetlen feltételeket támasztott Magyarország számára. És valóban, ha megnézzük, azért a román történetírás, meg egyáltalán a köztudat nagyon szereti úgy beállítani, hogy Magyarországot ők szabadították meg a kommunizmustól, tehát hogy a bevonuló román hadsereg buktatta meg a tanácsköztársaságot, ami így ebben a formában nem teljesen igaz, a tanácsköztársaság mondjuk megbukott 3 nappal korábban, mint hogy a vörös hadsereg, vagy a román hadsereg bejött volna Budapestre. De azt sokszor elfelejtik hozzátenni, hogy a tanácsköztársaság azért is kerül hatalomra, mert a román hadsereg folyamatosan megszegi a különböző demarkációs vonalakat. A úgynevezett Belgrádi fegyverszüneti konvenció vonalát, aztán az úgynevezett Apáti-Bertoló vonalat, és a Vixi jegyzék, ami a Károlyi rendszer bukásához, és ennek a Berinkei kormánynak a bukásához vezet, az azért van, mert kiderül, hogy van egy újabb demarkációs vonal, amit jó esély az román csapatok megint meg fognak szegni, és a tanácsköztársaság azzal kerül hatalomra, hogy ezt elutasítja. Tehát, hogy itt a román előrenyomulásnak úgy szerepe van a tanácsköztárságnak a létrejöttében is. Most rövidre fogva a kérdésre való válaszolást azt lehet mondani, hogy a Magyarország imázsa nagyon nem jó a párizsi békekonferencián, Magyarország nincs jelen a párizsi békekonferencián, ugye majdnem egy évig tart a békekonferencián, már egy éve tart a békekonferencián, mert a magyar béküldöttség egyáltalán megérkezik. És úgy tűnik, hogy Magyarország területeiből igyekeztek, hát ma úgy mondanánk kistafírozni azokat az utódállamokat, akiknek a megerősödésében bíztak, és akikből szövetségi rendszert akart építeni, elsősorban Franciaország, de részben Nagy-Britannia és mások is a térségben.
Elhangzott az imént, hogy a trianoni békeszerződés tárgyalásakor ugye a gróf Aponyi Albert vezette magyar delegáció csak 1920. januárjában érkezik meg Párizsba a békekonferencia helyszínére, de hát a békeszerződés tervezete, amelyről elvileg tárgyalni kellett volna, ekkor már több hónapja készen állt, legalábbis főbb vonalaiban, ha jól tudom, készen állt, vagyis már nélkülünk eldöntetett minden?
Hát tulajdonképp igen. Mondjuk ez nem magyar sajátosság volt, tehát a németek meg az osztrákok részben ugyanígy jártak, bár hozzá kell tennem, hogy az osztrákok amiatt, hogy őket már 19 májusában meghívják a békekonferenciára, de a béke csak szeptemberben írják velük alá, ott van egy elég hosszú idő, ami közben sikeresen lobbiznak egyébként. Karintiai népszavazásért, meg azért, hogy például Nyugat-Magyarország hozzájuk kerüljön. Az első német vagy osztrák békefeltételben nincs benne az, hogy Nyugat-Magyarország, vagyis a mai Burgenland az Ausztriához tartozom, azt csak ők később tudják kilobbizni maguknak. Hozzáteszem kizárójelben, hogy Egyébként a Magyar Tanácsköztársaságot is meghívják a Párizsi Béke konferenciára, csak a meghívót a bécsi antant missziók nem továbbítják május elején, április legvégén, május elején Budapesten, azt gondolják, hogy a tanácsköztársaság napokon belül meg fog bukni. Ugye ez az a pillanat, amikor a román csapatok éppen előre törnek a Tiszán túlon, és elérnek a Tiszáig, és van egy olyan elképzelés, hogy innentől már csak néhány nap és beérnek Budapestre, és akkor vége a tanácsköztársaságnak. Csak a tanácsköztársaság relatíve sikeres hadsereg szervezést folytat le, a románok különböző okokból megállnak a Tiszánál, tehát a tanácsköztársaság lélegzethez jut, viszont a meghívót addigra visszavonják. Tehát érdekes eljárni a gondolat, hogy mi lett volna, hogyha ez a meghívó eljut Budapestre, és mondjuk a tanácsköztársaság kiutazik Párizsba, és ennek ugye az a kulcskérdése, hogy azért nem hívták meg a magyar kormányokat, sem a Károlyi kormányt, sem mondjuk Friedrich István kormányát, sem a Szegedi ellenkormányt Párizsban, mert azt mondták, hogy nincsen választói legitimitásuk. A tanácsköztársaságnak sem volt túl sok, de ha őt meghívták volna, és kiérkezik, akkor ez egy érdekes kérdés, hogy ezen, hogy mi történt volna. Megmarad egy ilyen kommunista zárvány Magyarország Közép-Európa közepén, vagy előbb-utóbb megbukik, vagy megreformálja magát, és a szociáldemokrat állam alakul át. Tehát itt van egy csomó érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, de hát ez egy nagyon rövid epizód volt a korszakban. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a magyar békedelegáció kisei kiérkezése az részben az Antant szándéka is volt tulajdonképpen, de közben nyilván a magyar belpolitikai felfordulások sem segítettek benne.
Milyen lehetőségei voltak egyáltalán a magyar delegációnak, mert ugye az elhangzottakból az derül ki, hogy mozgásterük az elég csekély volt, de történelmi tényekből tudjuk, hogy Aponyi ugye itt bemutatta az azóta híressé lett telekiféle néprajzi térképet, ami a feljegyzések szerint azért legalábbis elgondolkodtatták a konferencia vezetőit vagy résztvevőit, de hát az elgondolkodtatáson túl a jelek szerint azért sok minden más nem történt.
Igen, tehát hogy látni lehessen, hogy mi zajlott le, igazából az, hogy a magyar békedelegáció megérkezik, megkapják az előzetes békefeltételeket, amin, hát, hogy egy korabeli szemtanút idézzek, ezt olvasva általános elszörnyedés lett urá minnyájunkon, ezt a magyar békedelegáció egyik tagja jött, jól lehet, már lehetett tudni, hogy mi van benne, tehát nagyjából 19 június óta az átlag újságolvasó is tudhatta, mert Budapesten a Vörös Újság, meg a Népszava, meg az akkor megjelenő lapok lehozták Magyarország határait, tehát lehetett látni, hogy milyen határok lesznek. És ezek az előzetes békefeltételek, amiket 20 januárjában megkap a magyar békedelegáció, Aponyi adhat egy választ, kifejtheti a magyar álláspontot, de az ugye azt nagyon komolyan leszögezik neki, hogy vitáról szó sem lehet. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy végig megyünk a békefeltételeken, és pontról pontra elmondjuk, hogy ez így nem lesz jó, meg nem oda kéne tenni a határt, meg ne ekkora legyen a hadsereg, meg Magyarország nemzetközi jogait így kéne átalakítani, hogy Magyarország adhat erre egy választ, és akkor ezt meghallgatják és megfontolják, és nagyjából ennyi. Egyébként az összes többi vesztes állammal így jártak el, ami mondjuk nyilván nem a legdemokratikusabb eljárási mód, hogy finomak legyünk, de ennek ellenére valóban ugye följegyezték, hogy maga Lloyd George brit miniszterelnök érdeklődve viszonyult a vörös térképhez, és akkor Aponyi arra hivatkozó, hogy nagyot hall, közelebb is ült hozzá, vagy mellé ült hozzá, és elmagyarázhatta. Tudunk arról, hogy az olasz diplomácia is fejében is megfordult az, hogy a magyar határok így nem teljesen jók, de ezek olyan területekre vonatkoztak, amelyek nem nagyméretű területek. Tehát amiről a legtovább szó volt, hogy kinek az államához tartozzon, az a Csallóköz kérdése volt. Ugye, ami a Csehszlovákiának szántak, és majd Szlovákia része, de a korszakban is tudták, hogy alapvetően magyar lakosságú. A csehszlovák békedelegáció sikeresen érvelt azzal, hogy hát gazdasági szempontból, vagy stratégiai szempontból nekik erre nagy szükségük van. Tehát, hogy itt az egyetlen igazi választási lehetőség, én úgy gondolom, a korszakban az lett volna, a magyar békedelegáció visszautasítja az aláírást. Ezt egyébként a korszakban végig is játszották. Tehát ma úgy mondanánk, hogy lemodellezték 20 március áprilisában.
Tehát megtehette volna a magyar delegáció, hogy nem megtehette volna a magyar delegáció?
Kicsit megtehette volna, de rövidre fogva. Sokkal rosszabb helyzetben újra alá kellett volna írni, jó eséllyel. Lehetséges, hogy egy másik rezsimnek, mert ez a éppen berendezkedő rendszer megbukott volna, és ezt a békedelegáció tagjai is így vették, hogy a gazdaság még mélyebb gazdasági összeomlás jön ezután, és utána pedig egy politikai összeomlás is jön, ne adj Isten visszatér Károlyi, ne adj Isten visszatérnek a kommunisták, és valakit fog találni az Antant, hogy aláírassa vele a békeszerződést. Tehát például Aponyi Albert, mint a békedelegáció vezetője, nagyon határozottan az ellen volt, hogy aláírják. És ugye ő le is mondott egyébként a békedelegáció vezetésre. Teleki Pál is ellene volt, míg Bethlen István, vagy Popovics Sándor, a Magyar Nemzeti Bank későbbi elnöke, pedig azt mondta, hogy alá kell írni, mert egyrészt romlani fog a határon túlra került magyar kisebbségi közösségek helyzete, és olyan gazdasági összeomlás jön, amit nagyon nehéz lenne korrigálni, vagy még nehezebb lenne korrigálni. Úgyhogy végül is úgy gondolom, hogy ez volt az egyetlen igazi döntési lehetőség, tehát amikor volt egy döntés a magyar politika elit kezében, hogy valamit eldöntsön, és úgy döntöttek, hogy aláírják, és azt gondolom, hogy ezt bölcsen tették, mert hogyha nem írják alá, akkor még annál is nagyobb probléma lett volna. Esetleg egy kisebb ország területen, mert az utódállamok képviselői benyújtottak újabb anyagi, vagy újabb területi igényeket a békekonferenciához.
Ön is úgy fogalmazott egy közelmúltban interjúban, hogy lehetett volna még ennél is rosszabb, tehát voltak még durvább szándékok, elképzelések, más, még drámai forgatókönyvek?
Hát persze, ugye itt az történt, hogy miközben a kezdeti jegyzékekben például a békekonferenciához a 19. január februárjában benyújtott szerb vagy délszláv igényekben nem szerepelt mondjuk Pécs, meg Komló hovatartozása, meg a Baranyai Szénmedence hovatartozása, de hát ugye azt lehet mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy, ugye a szerb hadsereget elfoglalta ezt a területet, tartottak 19 tavaszán egy úgymond népösszeírást, ahol számukra, most ne féltessük milyen körülmények között az derült, hogy milyen sok délszláv lakója van ennek a régiónak. Ráadásul rájöttek arra, hogy a komlói szénbányák azért elég jelentős mennyiségű szenet tudnak termelni, például a szerb államvasutak számára, tehát elindult egy gondolkodás az, hogy milyen jó lenne ezt megtartani. A lakosságot ilyen hűségnyilatkozatok aláírására próbálták rábírni, ugye nem csak Baranyában, hanem Somogy megye déli részét is megszállt a szerb hadsereg ott is. Sőt, volt olyan, hogy elutasztattak baranyai notabilitásokat, egyébként nagyon dekoratív, történelmi nevet viselő arisztokrata családok sarjait, hogy lobbizzanak amellett Párizsban, vagy kijelentsék, hogy igazából ők azt szeretnék, ha régiójuk Szerbiához tartoznak. Románia mindenképpen szerette volna megszerezni Békés Csabát, és egyébként ami akkor egy fontos vasúti csomópont volt, és a Tiszántúlnak a déli részét, tehát Békés megyének egy részét, ahol jelentős szlovák lakosság élt. Mondvá, hogy a szlovákok szívesebben csatlakoznának Romániához, mint az úgymond nagyon-nagyon sok idézőjelben elnyomó Magyarországhoz. Ezt ugye Závada Pál a Jadwiga Párnájec című regényében részben meg is zenésítette ezt az epizódot, és a csehszlovákoknak is voltak maximális követeléseik, amik részben az északi középhegység egy jelentős részére vagy egészére vonatkoztak, hídfőkre a Duna déli partján, tehát hogy itt azért ez egyáltalán nem volt még lefutva, bár a békekonferencia akkor már inkább arra szorítkozott, hogy minél hamarabb aláírják a magyar békeszerződést, tehát 19 végétől ez volt az ő törekvésük is. Közben azért látszott, hogy ha itt fordul a helyzet, akkor vannak az utódállamoknak is még újabb igényei.
A magyar delegációnak voltak javaslatai egy esetleges népszavazásra vonatkozóan is, ez egyáltalán nem talált meghallgatásra?
Nem, mert igazából az önrendelkezés, tehát az önrendelkezésnek az olyan típusú kinyilvánítás, ami népszavazásokkal van összekötve, az alapvetően amerikai gondolat volt, ez ugye a Wilsonizmusban gyökerezett, tehát Wilson elnöknek az elképzelése volt, és ekkor az Egyesült Államok már elhagyta a békekonferenciát, tehát nem volt igazán befolyásos támasza az ilyen típusú akaratnyilvánításnak. Ráadásul elég hamar kiderült ezeknél a népszavazásoknál, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nemzeti önrendelkezés és a népszavazás összekapcsolható. Már abban szólnak abban az értelmében, hogy vannak igenis az első világháború utáni megrendezett népszavazások, azok azt mutatják, hogy emberek még egyáltalán nem az etnikai hovatartozásuk alapján döntenek egy államhoz való tartozásról. Tehát gondoljunk itt mondjuk a karintiai népszavazásra, ahol a szlovén nemzetiségek egy jelentős része és Ausztria mellett szavazott. Gondoljunk a soproni népszavazásra, ahol a német nemzetiségek egy jelentős része Magyarország mellett szavazott. De lehet itt felsorolni a sziléziai népszavazást, vagy különböző ilyen kisebb Kelet-Oroszországban tartott népszavazásokat, ahol lengyelek is inkább a Németországhoz való tartozás mellett döntöttek. Tehát, hogy ezek a népszavazásokat eléggé megbolygatták az úgymond békeművet, vagy az egész békerendszer, tehát ezért sem nagyon szerették, amerikai támogatás sem volt mögötte. Ráadásul a magyar békedelegáció viszonylag nagy területen kért népszavazást, egyébként főleg vegyes lakosságú területeken, a Bánságban, az északkeleti felvidéken, Nyugat-Magyarországon, ahol jelentős német lakosságért, akikről azt feltételezték, most okkal vagy ok nélkül az mindegy, hogy Magyarország iránt inkább lojálisak. És ez nagyon nagy területekre vonatkozott, majdnem 2 millió emberre, és ezt a békekonferencia akkor már nem is vette számításba igazán, ami a saját elvei kétségtelen megcsúfolása volt.
Hát, hogy az etnikai elvet egyébként maguk a nagyhatalmak is fennen hangoztatták, és ez talán bizonyos területeken betartható lett volna.
Ilyen módon ezeket nem tartották be, tehát hogy itt ezzel ez a probléma. Tehát az, hogy az akkor 92%-ban magyar lakosságú szatmárnémeti hogyan került Romániához, az nagyon-nagyon nehéz volt megindokolni etnikai jelek alapján, és ma is bizonyos értelemben elég nehéz megindokolni etnikai jelek alapján.
1920. június 4-én tehát Magyarország aláírta a békeszerződést, jól lehet, ahogy az imént már elhangzott, a delegáció ezt megelőzően még májusban lemondott. Mégis hogyan értékeli most a történettudomány a békedelegáció, illetve az azt vezető aponyi tevékenységét?
Nemrég erről született egy csodálatos forráskiadvány Fejder Miklós kollégám a Trianon 100 kutatócsoportunk keretében, ez kiadta a Magyar Békedelegáció naplóját, ami a két párhuzamosan futószöveg is van, Wettstein János és Csánki István diplomatáknak a feljegyzését. Ezzel kapcsolatban is egy nagyon bő kép melléklet van mellé, meg forrás melléklet, tehát ilyen képes könyvként is nagyon jól lapozható. A békedelegáció, azt kell mondani, a mából visszanézve, úgy tisztes munkát végzett, hogy annak ellenére, hogy gyakorlatilag egy megszállt, románok által megszállt Budapesten kellett fölkészülnie a szereplésre. Ne felejtjük, a román csapatok csak 1919 novemberében vonulnak ki Budapestről. Tehát, hogy itt kellett felkészülnie, tisztesen felkészült. Olyan emberekből állt, akik egyébként szakértői voltak az adott témának, és látjuk, hogy a két világháború közti korszak politikai elitje képviseltette magát benne. Tehát Bethlen, Teleki, és hát a kevésbé ismert emberek közül számtalan követ, miniszter, diplomata van, tehát hogy egyfajta, hogy mondjam, kiválósági klub volt ez a békedelegáció, de elérni viszonylag keveset lehetett már ekkor. Amennyire én át tudom tekinteni a magyar történettudomány ezzel kapcsolatos álláspontját, nagy visszamenőleges szemrehányás nem is tett nekik senki, és őszintén szóval nem is érdemes tenni. Tehát ezt maga a békeküldöttség vezető is úgy fogalmazták meg, Teleki Pál például, hogy mi a jövőnek dolgoztunk, tehát nem a jelennek, hanem a jövőnek próbáltuk bebizonyítani azzal a dokumentációs anyagot, amit összegyűjtöttünk, hogy Magyarországon nagyon csúnyán elbánta.
Hogyan érte meg mindezt az akkori Magyarország, az akkori magyar társadalom? Hát jó lehet azért ezt megelőzően, tehát 1920. júniusát megelőzően egy-két évvel azért lehetett készülni a veszteségre, ha nem is ilyen mértékű veszteségre és ilyen forgatókönyvre.
Hát nyilván rosszul, tehát hogy már hogyan érte meg a magyar társadalom, tehát itt van egy, azt kell látni, vagy az fontos megérteni, hogy mi mindig vagy nagyon sokszor egy politikai összeomlásként ábrázoljuk ezt a folyamatot, ami kétségtelenül így volt. Tehát, és hogy az iskolában is tanulnak erről a diákok, akkor elkezdődik a háborús összeomlással, Őszi Rózsás forradalom, Kumbéla, Tanácsköztársaság, nem tudom, hogy Pejlő kormány, Frédéric kormány, stb. Tehát egy politikatörténeti elbeszélés mód mentén beszélünk erről. Ami gyakran elfedi azt a tényt, hogy a korszakban van egy gazdasági összeomlás is Magyarországon, egy közellátási összeomlás is Magyarországon. Jönnek a menekültek, itt ugye az imént beszéltünk arra, hogy elszabadul az erőszak, jönnek megszálló csapatok, elindul egy infláció, ami korábban évtizedeken keresztül nem tapasztalt senki, tehát hogy a korona folyamatosan veszti az értékét, ráadásul különböző pénzeket bocsátanak, és utódállamok úgynevezett felülbélyegzést hajtanak végre, vagy nagyon kedvezőtlen átváltási rátákkal váltják át a koronát, a volt koronát a saját pénzükre. Tehát itt egy csomó ember azt látta, hogy egy élet munkája veszendőbe megy. Ez nem csak a világháború, vagy nem csak a megszállások bűne volt, a magyar középosztály végzetes elszegényedéséhez az is hozzájárult, hogy az úgynevezett hadi kölcsönöket, amit nagyon kedvező kamatozású kölcsönök voltak, és az államnak nyújtott kölcsönt a lakosság, és a háborús szerepállásnak több mint 50%-át a monarchia ebből finanszírozta. Ezeket gyakorlatilag a magyar állam soha nem fizette vissza. Tehát itt egész sarokházak, óriási vagyonok húztak el, és ez később azért hozzájárult mondjuk a magyar középosztály részének politikai radikalizációjához. Tehát nyilván az emberek úgy élték meg, hogy egy óriási veszteség érte őket, és ez szóval, hogy vissza kellett szerezni, vagy legalább megbüntetni azokat, akik felelősek ezért. Tehát, hogy itt van egy ilyen gazdasági szénellátási összeomlás is, ami nem csak arról szól, hogy az emberek fáznak, hanem arról szól, hogy nem járnak a villamosok, vagy nem járnak a vonatok, mert nincs elég szén. A villamosokhoz, ugye a korabeli városi villamosművekhez szénnel működtek, vagy a gázgyárak is egyébként részben, tehát az, hogy az utcákon legyen gázvilágítás, ahhoz szintén szén kellett. Tehát egy, azt lehet mondani, hogy a szén kicsit olyan volt, mint ma az internet, vagy tehát anélkül nagyon-nagyon megállt az élet, és ezek mindennapos élmények voltak, amire rárakódtak, a menekültek rárakódott egy csomó minden bizonytalanság, a vörös és a fehér terror, tehát egy nagyon-nagyon kaotikus időszakot élt át ekkor Magyarország.
Vannak, lehetnek személyekhez, úgymond személyekhez köthető felelősségek, felelősségi körök, Trianonért, ugye itt a beszélgetés első részében elhangzottak nevek, Károlyi Mihály, Tisza István vagy Kun Béla, akikre a párizsi béketárgyalásokon hát szinte egyként tekintettek a nyugati nagyhatalmak, de hát azóta is vitatott a történészek körében is vitatott alakjai történelmünknek.
Mindenkori politikai elit felelős. Én most nem állnék nekik kiporciózni azt, tehát ezt tényleg a hallgatókra bízom, hogy most akkor 23,5%-ban Tisza István a felelős, 43,5%-ban Károlyi Mihály, és mondjuk itt 25%-ben meg Kun Béla, szóval neki nem biztos, hogy én különösebben sok értelmét látom. Ugyanakkor azt is meg kell nézni, hogy a magyar politikai közvélemény milyen állapotban volt a korszakban. Egyrészt, hogy nem ringatta el magát túlzott illúzióba azzal kapcsolatban, hogy a monarchia, meg és benne Magyarország hogyan élheti túl a háborút, vagy milyen kimenetei lehetségesek a háborúnak, mert úgy gondolom, hogy ez a politikai illúzió ez megvolt. Nagyon sokan gondolták azt, hogy győzött a monarchia, és minden úgy fog maradni, ahogy volt. Tehát 18 közepén ezt egyébként gondolhatták is, bár voltak nyilván nyugtalanító jelek. A másik, hogy itt a honvédelmet szokták felvetni, hogy mi lett volna, ha a Károlyi kormány nem ereszti szélnek a hadsereget, vagy nem szereli le. Itt azért azt kell látni, és itt Révész Tamás kollégának a kitűnő könyvére utalnék, ami most jelent meg egy fél éve, nem akartak katonát látni címmel, amiben végigveszi, hogy a magyar állam milyen hadseregpolitikát űzött 1918-19-ben, és ebből elég világosan kiderül, hogy a magyar társadalom, vagy a magyarországi társadalom nem akart újra elmenni katonának. Még akkor se, hogyha az országot kellett megvédeni. Helyben hajlandó volt megvédeni nemzetőrként vagy polgárőrként a saját vagyonát, vagy a saját települését, de azért, hogy elmenjen az ország másik felébe, és ismét harcoljon 4 évnyi iszonyatosan véres háború után, harcoljon a határokért, erre nem volt hajlandó. Ezt nagyon fáj ezt mondani, meg ez nem egy kellemes dolog. 1918. november végén a magyar hadsereg egyébként, ahova újra behívják az utolsó 1895 és 900 közti évfolyamot, aminek senki nem engedelmeskedik. A 18. november végén Magyarországon fele annyi katona van, amennyit a belgrádi fegyverszüneti konvenció egyébként engedélyezne. Tehát még azokat a kereteket sem sikerül feltölteni, amiket a belgrádi fegyverszüneti, az Antanttal kötött fegyverszüneti konvenció engedélyez. És a legveszélyeztetettebb Erdélyben 2000 katona van, akik közül nem is mindenkinek jut puska. Tehát, hogy itt van egy olyan probléma is, hogyha felelőseket keresünk mindenképpen, hogy a társadalom egy része teljesen érthető módon, egyébként hozzátenném, ráunt a viszonyatos emberáldozatokra, amikkel a háború járt, és nem akart ebben a háború utáni háborúban részt venni.
A békeszerződést író nagyhatalmak miként tekintettek az elmúlt évtizedekben, vagy miként tekintenek most Trianonra? De az jut eszembe, hogy valamikor a 90-es évek elején itt járt Budapesten Mitterrand francia elnök, aki akkor úgy nyilatkozott, hogy igazságtalan volt a trianoni szerződés. Ezek gesztusok, üzenetek? Ezen túl van-e?
Igen, hát ez abszolút, hogy ez bennünk nagyon nagy visszhangot keltett, már hogy a magyar társadalomban. Csak hogy teljesen más a megközelítés, mi egyfajta nagyon ugye a mai napig, hát a magyar közjogi hagyományok mentén, mi nagyon erősen jogi gondolkodásúak vagyunk, tehát azt mondjuk, hogy oké, aki lehet mondani, hogy igazságtalanság történt, akkor ezt orvosolni kell. Mitterrand meg nem semmiféle valószínűleg jogi orvoslásra nem gondolt, hanem azt gondolta, hogy hát itt tulajdonképpen ez egy ilyen erkölcsi jóvátétel, és akkor innentől fogva fordítsuk a tekintetünket a jövőbe, és ne foglalkozunk ezzel. Tehát kicsit olyan most, én tudom, hogy ez egy rossz párhuzam, mint amikor mondjuk egyes volt gyarmatartó nagyhatalmak, bocsánat, kérnek a gyarmatosításért, és elmondják, hogy az milyen rossz dolog volt. Tehát, hogy ez megint egy ilyen erkölcsi gesztus, aminek egyébként lehetnek anyagi vonzatai, tehát most akkor a műtárgyak, meg az elvitt javak, meg a kártérítés az hogy is legyen, de ezt nagyon sokan így nem ebben gondolkodnak, tehát hogy így egyfajta más a megközelítése ennek a két kérdésnek. Én úgy érzékelem, hogy Nyugat-Európában ez elképesztő mértékben a múltá vagy történelmé vált, és nagyon sokszor nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy mi magyaroknak, nekünk magyaroknak ez miért komoly veszteség, vagy miért vagyunk olyan elkeseredett előharcosai mindenféle kisebbségi jognak Európában, de azt gondolom, hogy hát bizonyos értelemben nem nagyon van más választásunk, mint hogy ilyenek legyünk, és megpróbáljunk szövetségeseket keresni ehhez magunk mellé, mert ez tényleg egy olyan dolog, vagy egy olyan döntés, ami kétségkívül igazságtalan volt, hogy ezt is a saját maguk által hangoztatott elveinek sem felelt meg, és a mai napig vannak bizonyos értelemben kárvallottsági, mert kisebbségben élni úgy gondolom, hogy az mindig egy nagyon embert próbáló feladat, és az semmiképpen nem olyan, mint az az élet, mint amit mi Budapesten élünk, és nem szembesülünk minden nap azzal, hogy egy másik gyakorta ellenséges nyelvi közösség ér körülöttünk.
Említette egy korábbi interjúban, hogy a trianoni békediktátum mindmáig sok munkát ad a történészeknek. Tehát vannak 100 év elteltével még új forrásanyagok, dokumentumok, levéltári anyagok. Gondolom, hogy így lehet ez, hiszen most a napokban jelent meg az Ismeretlen Trianon című könyve, ami pontosan erre utal, meg hát ugye dolgozik a már 4 esztendeje a Trianon 100 kutatócsoport, aminek szintén ez a feladatköre.
Igen, hát van egy csomó munka mögöttünk, tehát én úgy gondolom, hogy fontos hiányokat sikerült megszüntetnünk a kutatócsoporttal. 11 könyvünk jelent meg eddig, meg számtalan folyóirat cikk, meg népszerűsítő cikk, meg népszerűsítő előadás, meg adatbázist építettünk, tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot csináltunk. Munka nyilván még van, ez a könyv, ami most megjelent, az Ismeretlen Trianon, az bizonyos értelemben a kollégáim munkájának egyfajta foglalata, tehát hogy ők az ő általuk összeszedett anyagokat próbáltam, meg a saját kutatásaimat próbáltam népszerű formában bemutatni az olvasóknak, mert ez is fontos, hogy ne csak a saját magunk is közösségének gyártsuk a dolgainkat. Nem azt mondom, hogy kimeríthetetlen téma, meg nagyon nagy diplomáciatörténeti hiányok most már úgy gondolom, hogy nincsenek a békeszerződésben, de azért van egy csomó olyan téma, akár egyháztörténettel kapcsolatban, hogy hogyan néznek ki az a Trianon által szétszakított egyházmegyék, hogyan néznek ki, hogyan festenek például a monarchia közös vagyonának az elosztása, különös tekintett a műtárgyakra, ami nagyon érdekes, én már épp csak bele csippentettem itt néhány hónappal ezelőtt egy cikkembe, egy halatlan érdekes világ tárult föl előttem, tehát hogy hogyan próbálták meg az utódállamok, a milyen osztozkodás zajlott azzal kapcsolatban, hogy hova kerüljenek a volt monarchia, és ezen belül Magyarország javai, hogy miért van Bécsben Bocska István koronája, vagy a Nagyszent Miklósi aranykincs a mai napig. Tehát, hogy ezek olyan történetek, amik szerintem még sokáig foglalkoztatni fogják a kutatókat.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Ablonci Balázs történész, a Trianon 100 kutatócsoport vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen.